Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk két német városba, Münchenbe és Frankfurtba. Megnézzük azt, hogy vajon az átlagos magyar turisták mi mindent néznek meg, és milyen olyan érdekes látnivalók vannak, amelyeket kevésbé látogatunk, pedig érdemes lenne, mert hogy azért sok meglepetés is van bizony. Nem véletlenül szeretjük annyira a német városlátogatások hangulatát már hosszú ideje. Érdemes tehát velem tartaniuk, kezdjük is. Nagyon sokszor egzotikus tájakról mesélek itt a Világszámban, pedig egyébként nagyon sok vendég, turista Ausztriába, Bécsbe, Pándorfba, Salzburgba látogat, és kedveljük bizony a német városokat is, hiszen nagyon sokszor autóbusszal, másszor autóval, vonattal egyaránt ellátogatunk ide. És hát München mindig is vonzotta a magyar vendégeket, eleve szeretjük a bajor látnivalókat és a környékbeli csodákat, és hát eljövünk persze kastélyokat nézegetni, meg sok minden mást, de maga a város is érdekes egyébként. Lélekszámát tekintve Berlin és Hamburg után Németország harmadik legnagyobb városa, majdnem 1,5 millióan laknak itt. Egyébként most azért sok minden változott ahhoz képest, mint amikor először voltam életemben Münchenben, ami egyébként 1978-ban volt, és itt vásároltunk is emlékeim szerint egy Zsiguliba való rádiós magnót, hát az maga volt a csoda, és akkor tényleg ilyen ámulatba ejtőnek tűnt az egész. Egyébként, hogyha az egész kis gazdasági körzetet beleszámítjuk, akkor akár 5 milliós lakosságról is beszélhetünk, de hát akkor már a külvárosokat is, meg a bolygóvárosokat is ide kell, hogy vegyük. Hosszú ideig azért jártam ide, mert hogy Fürstenfeldbruckba, ami pár perc vonatozás München központjától, lakott egy rokonom, és sokszor meglátogattam, de voltam úgy, hogy labdarúgó mérkőzésre, ilyen megyek-jövök túrával látogattam el Münchenbe. Hát az is nagyon érdekes volt, mert beszálltam az autóba, kiszámoltam nagyjából, hogy mikorra érek oda, és nagyon-nagyon korán akartam, hogy még szerezzek meccsjegyet, 5 órával a mérkőzés előtt, a francia-portugál elődöntő volt egyébként. Odaérkeztem, és nagy nehezen le tudtam parkolni, mert hogy akkor a környékbeli kis plázákat, meg bevásárlóközpontokat, meg annak a parkolóit is mind-mind kiadták pénzért a szurkolóknak, azon kívül, hogy voltak hivatalos parkolóhelyek is az akkor nemrég átadott arénában, és alig, hogy megérkeztem, már ott is volt Ali, aki mindig tud jegyet szerezni, és hát a legnagyobb mágus itt a világbajnokságok rendszerében, úgyhogy akkor döbbentem rá először, hogy milyen csoda stadionok vannak. Hogy nem feltétlenül kell az, hogy én hosszú órákig várjak a büfé előtt, mert rengeteg büfét lehet csinálni. És akkor még ugye nem volt ugye ez a modern Puskás aréna, és én azért sokat jártam meccsre. A legmegdöbbentőbb élményem az idehaza volt egyszer, amikor ketten használtunk egy piszoárt, mert egész egyszerűen kevés volt a WC, és hát úgy éreztem, hogy ez már nekem sok, de most csodát építettünk, és hát abban azért minden csili-vili meg működik, bár a büfébe is néha sorba kell állni, de legalább van bőven mindenből, és tényleg kellett ez. És hát láttam akkor, hogy valóban a müncheni stadion az milyen működőképes, profi, modern, és élveztem a meccset is persze, de hát az egész világbajnokságnak a hangulatában az volt a jó, hogy kísérőprogramok célba lehetett lőni, így már, ha nem is ilyen automata volt még akkor, hanem csak úgy egyszerű labdával, egyszerű kapura, rengeteg árus, érdekes zenei események, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon hangulatos volt. Aztán, amikor vége volt, szépen beültünk az autóba, nem is volt akkor a dugó kifelé menet egyébként, rosszabbra számítottam, hogy 1 óra alatt el lehetett hagyni a környéket, és akkor irány hazafelé, de aztán annyira elfáradtam, hogy végül is megszálltunk valahol. Úgyhogy nem jöttünk végül is mégse. Teljesen non-stop nem volt a túra haza Rögvest, hanem valahol az autópálya szélén volt egy panzió, és ott olcsón meg lehetett szállni. Így is voltam Münchenben, meg úgy is voltam többször, hogy a vonatozást is kipróbáltam. Az utolsó óta azért módjával gondolkodom azon, hogy majd megint elmegyek, mert tél volt, és tényleg egy fantasztikusan kellemes kifelé út volt. Éreztem azt, hogy ez maga a csoda, mindig vonattal fogok menni, mert hogy működött a wifi, a büfékocsiban kaptam finom falatokat, és kényelmesen közben ettem, ittam, elvoltam, tudtam olvasgatni. Hát azt mondtam, hogy hát tényleg így kell utazni, majd szépen a Hauptbahnhofon kiszállok, és akkor gyakorlatilag ott vagyok a tutiba, aztán Fürstenfeldbruckba is tovább tudok majd menni gond nélkül, mert amúgy is ott is pillanatokon belül odaér a vonat. Hát ez nagyon jó és jó komoly sebességre is képes, nem 3 napig utazunk, hanem gyakorlatilag autóval ugye 10 óra, mert vonattal is 10 óra valamennyi volt, hát ez maga a csúcs. Hát aztán a fekete leves az visszafelé jött, amikor kellemes utazás után szépen valahol Bicske magasságában megállt a vonat, mert hogy nem tudott bemenni, már Kelenföldre sem, nemhogy a keleti pályaudvarhoz, havazás miatt. Valahogy nem tudom miért, de nálunk, ha leesik a hó, akkor így megáll a vonat, tehát valószínűleg még egy kicsit fejlődni kell logisztikai szempontból. Minden esetre hát ott vártam körülbelül olyan 2 órát, 2,5 órát, aztán szólt egy kedves kollégámnak, aki mikrobusszal valahogy elvergődött a pályaudvarig, és akkor szépen ott nem állt pont benne az állomáson, hanem egy kicsit arrébb állt egy ilyen mellékvágányon, vagy valahol a vonat, és akkor szépen leszálltam, és akkor végül is hát, mikrobusszal haza jutottam. Úgyhogy akkor mondtam, hogy azért a téli időszakban módjával fogom ezt használni, végül is autóval is ki tudok menni, hogyha alapvetően normális a közlekedés, és nincsenek éppen hatalmas nagy dugók. Egyébként Münchennek a neve az azt jelenti, hogy szerzetesek, mert hogy a város címerében is megjelenik a szerzetes, és hát nagyon fontos a város életében, fontos is volt, meg most is az a vallási, a kulturális hagyomány. Nagyon régóta lakják Münchent, már időszámításunk előtt 2000 körül voltak errefelé emberek, és a kelták is földvárakat építettek. Aztán a rómaiak is elfoglalták a területet, és 2 római út is vezetett errefelé. De igazából a klasszikus Münchenről, meg az elnevezésről is attól kezdve beszélhetünk, hogy bencés szerzetesek szerzetesi központot építettek. 1158-ban már egy Augsburgban kiállított oklevélen láttuk a Villa München elnevezést. Hamar városi jogot kapott München, falakkal erősítették meg, a kereskedelemben is nagyon komoly részesedést szerzett, még árumegállító, meg vámszedő jogokat is kapott, pedig hát voltak korábban konfliktusok, mert hogy az egyik herceg az leromboltatta az itteni hidat azért, hogy a sószállítmányokat és minden mást a saját hídja felé terelje. De minden esetre München hamar megerősödött, és később a Freisingi püspökség fennhatósága alá került, aztán megépült az első hercegi rezidencia is. Bajor Lajos München tette meg fővárossá, és új városfalat is építetett. És ebből az időből való München zászlajának a színe is, ugye a fekete és az arany, mint a német-római birodalom színei. A bajor hercegek és választófejedelmek és királyok folyamatosan bővítették, átépítették Münchent. Több palotát is építettek ide, és hát lényegében 1918-ig a bajor királyság végéig ott is laktak a bajor uralkodók. Nagyon sok régi épületet találunk Münchenbe, a Maximilianeum például egy historizáló kis épület, a Müncheni rezidencia, a régi városháza, ez mind-mind legendás. Számos irodalmár és festő lakott a városban, nagy parkokat építettek, óriási zöld felületek vannak Münchenben. Hát sose felejtem el, hogy sétálgattam a parkba, és mondom, hogy te jó ég, hát ekkora nyulak vannak ott, és akkor jöttek felénk a nyulak, és mondtam, milyen bátor nagy nyulak, és hát kiderült, hogy őzek egyébként. És hát hihetetlennek tűnt, hogy lényegében Münchenben vagyunk, és egy városi parkban őzek jönnek velem szembe, és tele van őzekkel. És hát ez nem is annyira külvárosi volt, mint hogyha azt mondanám, hogy nem tudom, vaddisznó van Hűvösvölgyben, mert van, hanem sokkal-sokkal inkább belső területen, belső parkban találkoztam őzekkel. Nagyon komolyan odafigyelnek arra, hogy legyen hol sétálgatni, és nagy hatalmas parkok is vannak Münchenben. 1938-ban Münchenben írták alá a nagyhatalmak a Müncheni Egyezményt, amelynek következményeképpen Csehszlovákiát feldarabolták, és a szudéta németek által lakott részeket a német birodalomhoz csatolták. A II. Világháborúban a szövetségeseket lényegében hihetetlen sokat bombázták, és a város felét teljesen lerombolták, 90%-át a történelmi városközpontnak, úgyhogy valóban épület szinte éppen alig maradt. Nagyon hosszú ideig kellett emiatt újjáépíteni, és hát ez óriási pénzbe is került, meg fáradozásba is került, de aztán csak sikerült, és nagyon sok múzeumot is létrehoztak. A Német Múzeumot például, a festészeti múzeumokat, és rengeteg egyéb látnivaló is vonzotta a turistákat, úgyhogy a 70-es években megérénkült a turizmus, és ez a mai napig is így van egyébként. 1972-ben a 20. nyári olimpiát itt rendezték, de az eseményt ugye a terrorista akció beárnyékolta, erről film is készült egyébként nem olyan régen. Van egy városi vasút, ugye, az S-bán, meg van az U-bán, ami lényegében a metró, és ez nagyon-nagyon jól szervezett közlekedést biztosít a városnak. Tényleg pillanatokon belül szinte mindenhova el lehet jutni tömegközlekedéssel. Bár hozzáteszem, nekem autóval se volt túl sok problémám. Tehát nem voltam Münchenben akkora dugóban, mint mondjuk néha Budapesten, amikor második kerületben reggel vagy délután arra szolgatok. És hát pláne nem voltam akkora dugóban, mint Ázsiában, mert ott Bangkokban 5 órás dugóban is voltam, és ott sokkal-sokkal nagyobb dugók vannak Ázsiában, mint amit itt Budapesten elbírunk képzelni, ahol már ha egy órát áldogálunk a dugóban, vagy arra szolgatunk, akkor már azt mondjuk, hogy úristen, hát ott az egy óra az, hú, csak egy órás volt, nem is volt dugó szinte, mondják mondjuk jó néhány ázsiai városban. Nagyon sok külföldivel és nem csak turistával találkozhatunk, de hát a külföldiek közül hamar megkapják, főleg a törökök már az állampolgárságot, mert hogy rengetegen dolgoznak közülük itt. Ezen kívül a hivatalos adatok szerint még sokan vannak, lengyelek, irakiak, franciák, horvátok, görögök, és sorolhatnám tovább, de Törökországból érkezett a legtöbb, de hát sokan most már állampolgárságot is kaptak, és hosszú ideje itt élnek. Akárhányszor eljövök Münchenbe, ugye az alap az, hogy a Marienplatzon, a Mária téren sétálgatok, hát itt kezdődnek, végződnek a sétáló utcák. Voltam egyszer egy olyan tanulmányúton, amit a Német Idegenforgalmi Hivatal szervezett, és akkor is itt volt pazar, karácsonyi vásár. A Mária tér a központ, a Marienplatz a központ, és itt van az új városháza épülete, meg a régi városháza épülete is. És hogyha egy picit arrébb sétálunk, akkor pedig egy gyönyörű templomot találunk, a Szent Péter templomot. Ez egyébként München legrégebbi temploma, és barokk a belseje. Hát a külseje az szinte minden. Ugye vannak gótikus részek is, barokk részek is. Az iszári kapu például gótikus kapu, mert hát nagyon sok látványos kaput találunk itt. A Károly kaput például, vagy a Zendlingi kaput. A IV. Lajos császár udvara volt a középkorban az Alterhof, a régi udvar. De meg lehet nézni a fegyvertárat is a Városi Múzeum részeként. Ha a Marienplatzról egy picit elsétálunk, akkor a Frauenkirchét találjuk, ez is egy gótikus stílusú templom. Egyébként a Frauenkirche talán leginkább München jelképe, hogyha fotókat látunk, akkor főleg a mi asszonyunk templom, a Frauenkirche az, ami rajta van, ugye egy ilyen nagy vöröses téglás, hatalmas kéttornyú épület, cseréptetős jelentős része, valóban rögtön fel lehet ismerni. Egyébként, ha már a templomoknál tartunk, mecsetek is vannak Münchenben, úgyhogy már ezek is a látnivalók közé tartoznak. München belsejénél, ugye Marienplatz környékén, ott a városházát találjuk, a régi meg az új városházát, a templomokat, a menő üzleteket, kis minimúzeumokat, és olyan kis plázát is, aminek a hangulata azért beleilleszkedik a belvárosi hangulatba. De hogyha egy picit kijebb megyünk, akkor München közelében találjuk a Grünwaldi várat is. De hát erről meg a szép kastélyokról, arról nem mesélek most, mert Münchenben, hogyha meg sem mozdulunk innen, akkor is van bőven elég látnivaló, és itt is el lehet tölteni néhány nagyon szép napot. Nem csak a Marienplatz környékén vannak bőven templomok, hanem hogyha egy ilyen gótikus templom túrára indulunk, vagy barokk templom túrára, akkor Münchenben alig, ha nem megtaláljuk a számításunkat, mert az olasz barokk például évtizedekig meghatározta München építészetét, és hát a Teatiner Kirche például klasszikus példája ennek. A Nemzeti Színház klasszicista épülete pedig szintén a látnivalók közé tartozik. A Gliptoték pedig görög és római emlékeknek a tárháza, ezeket lehet itt megnézni. Az Operaház még a fontos látnivalók közé tartozik, a Bajor Állami Tanács székhelye pedig manapság a Maximilianeum. A Maximilian Strassén egyébként nagy klasszicista épületeket találunk, ez egy bevásárló utca, és általában mindig tele van. Az volt érdekes számomra Münchenben, hogy a Marienplatzon akármikor kiszálltam, akár az U-Bahn egy itteni megállójával jöttem ide, akár autóval parkoltam valahol a közelbe, mindig voltak emberek, és nagyon sokszor egyébként főleg közel-keletről érkező arab turistákat találtam, és rengetegen voltak, de Ázsiából is sokan érkeznek Münchenbe, szóval tényleg pezseg turisztikai szempontból a város, azt lehetett érezni, meg hát a helybeliek közül is sokan délelőtt, meg délután is vásárolgatnak. Ami érdekes Münchenben még, hogy nagyon sok szökőkutat meg kutat találunk. Van erre számom is, durván 1200 diszkút található. Egyébként a Marienplatzon van a Fischbrunnen, ez talán a legrégebbi. Münchenben a szecesszió jellegzetes német stílus változatát találjuk. Meséltem már önöknek Szabadkáról, az itteni szecessziós emlékekről, meg Zentáról, ahol szintén találunk szecessziós épületeket. Nos, hogy a Münchenben a szecessziónak egy olyan német stílus változatát találjuk, hogy a Jugendstilnek is hívjuk, ami valóban pazar világot teremtett, és hát rengeteg ilyen szecessziós lakóház van. A Német Múzeum mellett, a Deutsches Múzeum mellett van például a Müllerses Volksbad, ez München szecessziós uszodája, ma is működik, egyébként 1901-ben épült, és hát rengeteg minden van még. Ha valakit érdekel az építészet, az szerintem csodákat fog látni. Vannak már magas épületek, felhőkarcolók is Münchenben, a Highlight Towers például egy olyan ikertorony, ami nem teljesen iker, tehát van egy magasabb iker, meg egy alacsonyabb iker, és nem viszintes a tetejük, hanem egy kicsit megdőlt, úgyhogy elég fura, de szerintem ez is jellegzetes épület. A városnak mégsem ez a legmagasabb épülete, hanem az Olympia Parktól nyugatra van egy nagyon magas ház, ugye a Hochhaus magas ház, ugye Uptown München, ez az elnevezése, és hát ez a város legmagasabb épülete egyébként. Úgyhogy mondom, vannak ilyenek, főleg bankszékházak, ezek meg mindenféle más. Sok új stadiont is építettek, fociról már meséltem önöknek, de van nagyon sok más csarnokjuk is, fedett uszodájuk. Münchenben rengeteg sportlétesítmény található. A Szent Jákob téren van a Müncheni Zsidó Központ főzsinagógával és zsidó múzeummal, hitközségi, közösségi házzal. Mint már említettem, vannak azért már új felhőkarcolók, de a belső városi részben azért nem ilyeneket találunk, tehát ne egy New Yorki, bangkoki, hongkongi arculatra gondoljanak, hanem továbbra is megmaradt az a fajta középkorias hangulat, ami a német városokat általában jellemzi, és hát nem túl magasak sem a házak, de nem is alacsonyak egyébként, úgyhogy a belvárosban azért nagyon jó kis hangulat van. Kiemelkedik ugye a Frauenkirche az épületek közül, tényleg a templomnál nem építettek magasabb házat, de a külvárosi területeken azért már ilyen nagy banki toronyházakat találunk. A BMW-nek van egy nagyon komoly kiállítása, a BMW Welt, és annak az épülete is jellegzetes, meg hát itt megismerkedhetünk a gépjárműgyártással, meg hogy milyen autókat készítettek. Fülöp fiam imádja az autókat, úgyhogy ide majd elviszem. Én korábban voltam még egy tanulmányúton, amire meghívtak, és nem csak itt, hanem több más városban is, Stuttgartban is van, ugye, múzeum. Voltam Mercedes múzeumban, Porsche múzeumban, BMW múzeumban. Ezt a németek nagyon jól megcsinálják, tehát valóban, és az autógyártással kapcsolatos információk sokaságát lehet megismerni, meg hát látványos persze a régi, meg a nem is olyan régi autók, az valóban nagyon szépek, és érdemes megcsodálni, és szerintem ez fiúknak, lányoknak egyaránt érdekes. Bár meséltem arról, hogy milyen sok park van Münchenben, milyen sokat lehet sétálni. Nos, a város legrégebbi parkja az a királyi rezidenciához tartozó Hofgarten, még a reneszánsz korban építették. Van egy angol kert, az Englischer Garten, és nagyobb ez, mint a Central Park New Yorkban, és még a londoni Hyde Parknál is nagyobb. Van egy botanikus kert, régi botanikus kert a Károly tértől nyugatra, és van egy Nymphenburgi kastélypark, amilyen francia stílusú. Úgyhogy ha parkokban sétálgatunk, ahol azért a parkok közepén sokszor szökőkutat találunk, kisebb épületeket, pihenőket, oszlopokat, hát önmagában ez nagyon-nagyon szép. München északi határánál van a Schleißheimi Kastélypark, három kastély is van itt egyébként, és ezeket is meg lehet nézni. Ez egy nagy barokk park, úgyhogy itt is bőven lehet sétálni. De hát valóban annyi park van, hogy hát felsorolni is nehéz. A West Park, az Ost Park, ugye a Nyugati Park, Keleti Park, és sorolhatnám tovább. A Német Múzeumot, a Deutsches Múzeumot, ezt egy szigeten találjuk. Egyébként ennek a szigete, meg a Flaucher-sziget között van egy olyan kedvelt fürdőhely, ahol az Iszáron ugye fürödhetünk, és még nullistáknak is van kijelölt terület. Ha már a múzeumoknál tartunk, valóban nemzetközi szinten is komoly múzeumok vannak itt Münchenben. A régi képtár például, az Alte Pinakothek, az szinte kihagyhatatlan, de hát van ugye új képtár is, és van a modern képtár, tehát van az új, a régi, meg a modern. Hát igazából az egyiknél középkortól 18. századig ez a régi, az új az a 18-19, a modern meg a 20-21. Század, úgyhogy így vannak a műalkotások, tehát időrendben attól függ, hogy ki mit szeret. Van az antik gyűjtemény, és van a gliptoték, a gliptotékban vannak görög meg római emlékek. Egyébként a múzeumok azok viszonylag könnyen megközelíthetőek a Kunstreál Münchenben, a Müncheni Múzeum negyedben, és hát van egy állami egyiptomi művészeti gyűjtemény is 2010 óta. Persze vannak helyi gyűjtemények is, sakk galéria is van, Bajor Nemzeti Múzeum, ahol meg a bajorok népviseleteit láthatjuk, meg a történetét, és bőven-bőven van, miből választanunk, hogyha múzeumba akarunk ellátogatni Münchenbe. De hát a Német Múzeum, ugye a Deutsches Múzeum az a legfontosabb talán, és Európa leglátogatottabb múzeumai közé tartozik, bár ugye az állatoknál is, hogy mit kell megnézni, egy safarin van, Big Five, a múzeumoknál is van Big Five, hát oda mondjuk a madridi Prado tartozik, az Ermitás, a Metropolitan New Yorkban, a Párizsi Louvre, és Londonban a British Múzeum, tehát ezek ugye a legfontosabbak, amikor engem kérdeztek, de azért mondjuk a hatodik helyre szerintem befér a Deutsches Múzeum, a Német Múzeum, vagy a hetedikre, minden esetre a világ nagy múzeumainak egyike, ha nem is a látogatottság szempontjából topon lévők közé, de azért az 1 millió fős vagy több éves forgalom azért az nagyon komoly. Az első fél órában sok érdekes történetet hallhattak Münchennel kapcsolatban, bemutattam a múzeumok világát, a szökőkutakat, azt, hogy mi a legfontosabb látnivaló Münchenben, hát bőven van ezekből egyébként, de azért arról nem meséltem, hogy miket lehet enni. Sokan eljönnek ide egyébként az Oktoberfest ünnepségére, és mondják, hogy na hát ezt nem szabad kihagyni. Én egyébként hosszú ideig régen azt hittem, hogy az Oktoberfest októberben van, aztán megtanultam azt, hogy szeptember közepétől tart október első vasárnapjáig, tehát igazából inkább szeptember végén van az Oktoberfest. Minden esetre aztán többször is eljutottam ide, és mondom, Münchenben rengeteget jártam, főleg a Fürstenfeldbrucki rokonság miatt, de úgy egyébként a főtér környékét, hát azt volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy nagyon ismerem. Hát nagyon ismerni azért még a szülőföldünket is nehéz, hiszen a mikrokörnyezetünkben is vannak újdonságok, úgyhogy valójában soha nem fogunk mindent felfedezni. De az kétségtelen, hogy azért van valami ilyes rálátásom. Most talán az Oktoberfestre is van, ahol meglepő szintén, hogy nem egy ilyen éjjel-nappali tivolnyáról van szó. Én azt hittem, hogy hajnalban is még mulatoznak a fesztivál idején, de nem, minket is gyakorlatilag volt egy olyan alkalom, hogy éjfélkor, más alkalommal pedig 2 órakor, amikor azt hiszem talán hétvége volt, kitessékeltek, tehát bizony nincsen hajnali 3 órakor dáridózás, mulatozás itt, hanem amikor dolgozni kell menni, akkor este 8-9-10-11 tájában mulathozhatunk, aztán irány haza, tehát éjfélkor már véget ér a mulatság, amikor esetleg engedékenyebbek, akkor néha 2-ig, de úgy egyébként hát nem ilyen hajnalba tartó tivornyák vannak itt, mert eredetileg úgy terveztük egyszer, hogy lemegyünk az Oktoberfestre, és amikor vége van az Oktoberfestre, gondoltuk azt, hogy nem tudom, majd 4 óra, 5 óra tájban, hát akkor majd szépen leülünk valahova, és akkor utána meg fölülünk majd a reggeli vonatra, tehát minek ide szállás, hát igen, csak kell, mert kihajtanak minket innen, úgyhogy ez nem úgy működik. De Aztán később sokszor eljöttem, és hát rájöttem arra, hogy az Oktoberfest nem csak arról szól, hogy akkor sörözünk, mert nem is kell, hogy szeressük a sört, hogyha ide eljövünk, mert óriási vidámpark, egy mega vidámpark, tényleg. Ilyen játék, olyan játék, szellemkastély, ringlispiel, lövöldözős játék, tehát valójában rendkívül jól lehet szórakozni az Oktoberfesten akkor is, hogyha úgy egyébként mondom, másfajta italnak vagyunk a szerelmesei, de ha bemegyünk egy sörsátorba, mert bejutunk, nagyon nehéz bejutni, előre foglalni kell helyet, vagy esetleg valami helyi ismerőshöz kell csatlakozni, nos, akkor meg annak a hangulata az fantasztikus, amikor mondjuk a 2x5 literes sörös korsókat, ugye 10 korsót is akár egy termetes bajor asszonyság megfog, és akkor a népviseletbe öltözve odahozza, és nem ejti el. Tehát tényleg csodákat lehet itt látni, a klasszikus bajor zene mindenhol szól, bajor népviseletben van szinte mindenki, nagyon sokan legalábbis, kivéve a turisták, látogatók. Látványos, érdekes, rengeteg tradicionális értéke van, valóban klassz, de mondom, hogyha ezt lefotózzuk, megnézzük, tetszik nekünk a sátrak hangulata, de egyébként pedig nincsen foglalásunk, a sátrakba se jutunk be, akkor is érdekes, mert akkor is nagyon sok minden van. Fényjátékok, látványos kis épületek, és nem olyan ringispirek vannak, amiket megszoktunk sokszor a hazai vásárokban, hanem olyanok, hogy Amerikában láttam olyanokat. Tehát tényleg mindenféle látványos pörög, forog, mozog, minden játékok, és hát olyanok is, amikkel egyébként még egy felnőtt is bőven eljátszhat. Tehát szórakoztató is, rengeteg árus, sok mindent tudunk vásárolni, és hát kaphatóak persze a klasszikus ételek is. Ugye a fehér kolbász, az aztán tényleg az itt ilyen kötelező dolog, meg a perec, a bajor perec, édes mustár, ez a legfontosabb talán. Ugye a fehér kolbászt Münchenben találták fel 1857-ben, még komoly története is van, aztán a léberkéz, az olyasmi, mint hogyha megsütnénk a párizsit, a sósperec, ugye a Bresn, és hát a sör persze, hát abból nagyon sok van, nagyon sok helyi sör van, az Augustiner, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner, a Spaten, sorolhatnám tovább, úgyhogy vannak helyi sörök bőven. Tehát itt szerintem nem halunk éhen, bár az kétségtelen, hogy a bajor konyha nehéz konyha, a kolbászok, a perecek, a hatalmas nagy péksütemények világa ez. Hát láttuk azért a filmekben is, hogy a bajorok nem egy ilyen ázsiai típusú testalkattal rendelkeztek még a történelem folyamán, amikor nem nagyon lehetett válogatni nemzetközi éttermek sokaságából. Úgyhogy ilyen téren azért az étkezési kultúrából sok minden megmaradt az évszázadok során. A sportról még nem meséltem, hát ugye a Bayern München, meg az 1860 München, hát a labdarúgás szerelmesei ismerik ezeket, és hát még akik nem szeretik a focit, a Bayern Münchent, azok is ismerik. A nagy stadion, az Allianz Arena, az olyan egyébként, hogy 3 színben is kivilágítható. És ezt ki is világítják például, tehát piros színű, amikor a Bayern München játszik, kék színű, amikor a másik müncheni csapat, és fehér színű, amikor egy teljesen más csapat játszik benne. Tehát vannak egyébként más városi stadionok is, úgyhogy azokból sincs hiány. A Bayern Münchent egyébként 1900-ban alapították, és tényleg 24-szer megnyerte a német bajnokságot, meg hát sok minden mást is, ugye azt hiszem talán 2-szer a Bajnokok Ligáját, a Beckett meg 3-szor ugye a Bajnokok Ligája előtt. Tehát tényleg egy igazi nagy csapatról van szó, de Münchenben van viszonylag jó kosárcsapat is, ha valakit ez érdekel, meg még amerikai foci csapat is, meg hát valóban rengeteg sportrendezvény. Októberben rendezik a München maratont, ha valaki a futás szerelmesei. Az Olympia Parkban van sok minden, és hát, mint mondtam, már rengeteg park van Münchenben, hát ez az Olympia Park is olyan, hogy bőven fel lehet fedezni tavakkal, ilyen kis átkötő folyócskákkal, mini erekkel, meg rengeteg sétaútvonallal, tehát hogyha semmilyen meccs nem akarunk elmenni, és csak a stadion, meg az Olympia Park környékén sétálgatunk már, az is élmény lehet. De egyébként, hogyha rövid időnk van Münchenbe, akkor mondom, a legfontosabb, hogy a Marienplatzon szálljunk ki, élvezzük a bevásárlóközpontok hangulatát, meg a klasszikus München hangulatát, nézzük meg a Frauenkirchét, a régi és az új városházát, fotózzuk le, és együnk egy jó bratwurstot, meg egy finom perecet, és egy kicsit átérezzük München hangulatát, hogyha itt akár egy órát is eltöltünk. Bár az Oktoberfest nagyon híres, de nekem a kedvencem mégsem ez, hanem a karácsonyi vásár. Eleve a német karácsonyi vásárok nagyon jók, hát a müncheni az a legjobbak közé tartozik hangulatában, minőségében. Bár nekem egy kicsit furcsa volt az, mondjuk amikor helyi fiatalok karácsonyi dalokat énekeltek, mert hát a helyi fiatalok azért látható volt, hogy valószínűleg mondjuk 10-15 éve helyi fiatalok, és előtte mondjuk máshol voltak, mert hogy beöltöztek Mikulásnak teljes egészében, de hát mindegyik fiú fekete volt, és alig-alig akcentussal énekelték a klasszikus bajor nótákat, és táncoltak hozzá bajor táncokat, és hát megállapítottam magamban, hogy azért néha működik az integráció, és az érdekesnek tartottam. De úgy egyébként sok minden más látványos dolog volt, még a mézes kalácsok osztogatása, az óriás perec elkészítése, sok-sok boszorkány, meg mindenféle más szuvenír volt, már nem a látogatók között voltak, biztos olyanok nincsenek. És hát eleve ez a karácsonyi hangulat a sült gesztenye illatával, meg a bratwurst illatával, az illatokkal, tényleg olyan élmény, hogy szerintem ez még az Oktoberfestnél is jobb. Az Oktoberfest az mulatósabb, bulisabb, vidámparkosabb inkább, és hát sörösebb persze. Frankfurttal folytatjuk, hölgyeim és uraim, egy másik németországi nagyvárossal, bár kicsit kisebb, mint München, de azért így is Frankfurt lakossága alapján a németországi nagyvárosok közé tartozik. Ha az agglomerációt is belevesszük, akkor 2,5 millió, hogyha nem, akkor durván 800 ezer lakossal. Viszont a világ egyik legnagyobb repülőterével. Nagyon sokan akkor is voltak Frankfurtban, hogyha ki sem mozdultak a repülőtérről, mert hogy itt szálltak át sokan olyanok, akik Budapestről valamilyen exotikus vagy kevésbé exotikus úti célra utaztak. Egyébként pedig, hogyha Frankfurtba ellátogatunk, akkor azért érezni fogjuk, hogy ez tényleg egy központi hely, hiszen az egykori német császári koronázó város az rendkívül fontos pénzügyi meg kereskedelmi központ. Itt van például az Európai Központi Banknak a székhelye, itt van Európa egyik legnagyobb tőzsdéje, a frankfurti értékpapírtőzsde, és a világ legnagyobb határidős tőzsdéje szintén. De hát a repülőtér mellett a vasúti pályaudvar is jelentős, ha már a közlekedésnél tartozunk. Nagyon gazdag város Frankfurt, és az életminőségét tekintve is sokszor azt mondják, hogy magas itt az életminőség, hát magyarul gazdagok, általában azok, akik itt befektetnek és sikeresek, és hát nyilvánvalóan emiatt azért a népesség is viszonylag gyorsan növekszik, és sokan akarnak itt boldogulni. Frankfurtban nagyon komoly, hatalmas felhőkarcolók vannak. Tehát ha megnézzük azt, hogy Münchenben meséltem, hogy a központi városparkban vannak azért magas házak, meg ott van a Frauenkirche, stb. De olyan igazán sok felhőkarcoló nincsen, bár azért már vannak nagyobb tornyok is Münchenben. Hát Frankfurtban meg bőven vannak, tehát hogyha nézzünk képeket, akkor látjuk azt, hogy nem véletlenül nevezik Manhattannek, vagy Manhattannek, ugye, majdnem menti Chicagónak is, meg sok minden más módon, úgyhogy ebből a szempontból azért ez meglehetősen érdekes. A frankokról van Frankfurtnak a neve, ugye a frankok gázlója, a frankok települése Frankfurt, és hát a frankok telepedtek le itt a fontos kereskedelmi útvonal mellett. Régóta lakott ez a település, de lényegében a frankok komoly erődítményt hoztak itt létre, és hát az ő kultúrájuk azért a mai napjuk meghatározza azt, hogy mi minden látható a múzeumokban, Frankfurtban. Míg Münchennél azt mondtam, hogy múzeumok városa, meg parkok városa, Frankfurtnál meg azt mondhatom, hogy a felhőkarcolóknak a városa, meg a magas épületek, a modernitás városa, és az biztos, hogy bőven vannak gazdaságépületek, banképületek és minden más. De hát persze van óváros is, nagy körutak vannak, hasonlóan, mint ahogy nálunk is vannak ugye körutak, meg Bécsben is van körút, itt is a város szerkezet hasonló Frankfurtban, és lényegében a Majna északi partján van az a klasszikus óváros, ahová turisták szoktak menni, és a nyugati rész, a West End, na ott vannak azok a felhőkarcolók, amik visszaköszönnek a képeslapokról, vagy lapokról is, hát manapság már alig vannak ugye képeslapok. Sokan elmennek a környező kis településekre, és ha már itt turistáskodnak, azok is látványosak. A Városháza, a Römer még egy nagyon érdekes, ilyen kis csipkézett tetejű épület, lényegében három épület részből áll, egy központiból és két melléképületből, mindegyiknek olyan a hegye, hogy csúcsos, de csipkézetten csúcsos. Úgyhogy fura ez is. Van az Igazságosság hút, és a Römer Bergen, a favázas házak, régi házak, ezek még látványosak. A II. Világháborúban gyakorlatilag a 90%-át lebombázták az épületeknek. A régi favázas házakból is egyetlen egy maradt épségben. Az óváros központja egyébként a Römerberg, az ám Römerberg, és ugye a Römer a 14. századi városháza, innen kapta a központi tér is a nevét, és ez az, ahol általában a turisták elkezdik a városnéző túrát. Azért Römer, mert hogy a római kereskedő családról lett elnevezve, egykor azok voltak a tulajdonosai itt a nagy itteni háznak, a rómaiak, a régi rómaiak, és ezért lett az egész területnek a neve római, vagyis Römer. 9 épületből álló komplexum lényegében ez a tér, és a központi épület az a római családi, kereskedő családi volt, ez a Haus Römer, aztán városházaként kezdett el működni már az 1400-as évektől kezdve, és aztán szépen a szomszédos épületeket is megvették a város polgárai, úgyhogy központilag, tehát a lényegében a városházat akarták egyre nagyobbá és nagyobbá tenni, úgyhogy az egyikben ahol laktak a Löwensteinnek, azokat is megvették, a Vánebachok, ahol laktak, azokat is, és így tovább, és így tovább, és aztán lényegében mindent így megvettek. Ezt a homlokzatot, amit most látunk, ezt az 1800-as évek végén alakították ki. Volt a frankfurtiaknak is sóhajok hídja, mert hogy amikor adózni mentek, akkor mindig ez alatt haladtak át, úgyhogy így nevezték az itteni kis hidat, ami hosszú ideig állt a városháza két épülete része között. Komoly arany és ezüst vásár volt már több száz éve itt Frankfurtban, és ennek mint erre ma is tartanak nagy vásárt, bár már kevésbé aranyat és ezüstöt árusítanak itt, de a német-római császárok koronázási díszlakomáit is itt tartották a császárcsarnokban. Egyébként ennek az egykori helyszínét, annak az újjáépített változatát a mai napig meg lehet nézni, ugye ez a Kaiserszál. Aztán a Römerberg keleti oldalán van 6 favázas ház, újjáépítették ezeket, hiszen lebombázták a II. Világháborúban szinte mindegyiket, és egy picit emlékeztet, hogy milyen lehetett régen Frankfurt. A régi Miklós templom, az Alte Nikolai Kirche, egy gótikus stílusú templom, ez is az egyik jelképe Frankfurtnak, de a Saalhof szintén, ami a 12. században épült még román stílusban, a német-római császárok egyik palotája volt, és ez Frankfurt egyik legrégebbi épülete. A Saalhofban működik egyébként a Történelmi Múzeum, ide látogat talán el a legtöbb turista. Templomokból itt sincs hiány, bár annyi nincs, mint Münchenben, de azért a Szent Bertalan dóm környékére sokan ellátogatnak. És a katedrális mellett pedig régészeti kertet is találunk, ahol régi római emlékeket lehet megnézegetni. A Vászonház a kelmekereskedőknek volt az otthona, és egy időben börtön is, ez is a látványosságok közé tartozik. A Zsidó Múzeum pedig a híres Rothschild bank alapítójának palotájában található, ugye, mert hogy itt született a Rothschild birodalomnak a megalapítója, Meyer Hamsel Rothschild, és lényegében az ő palotája ma Zsidó Múzeum Frankfurtban. Mögötte van a Modern Művészetek Múzeuma, ami egy leszeletelt tortához hasonlít egyébként. A Szent Pál pedig, a Frankfurter Paulskirche, az történelmi emlékhely, és nagyon fontos, bár kívülről látványosság szempontjából azért, tehát nem olyan, mint a Notre Dame, vagy mondjuk a Sagrada Familia, de annál lényegesebb dolgok fűződnek történelmi szempontból ahhoz, hogy mi minden volt itt, mert hogy a templom épületében voltak gyűlések, a német törvényhozó testület egy időben itt működött, és sorolhatnám tovább. Tehát a németeknek ez nagyon fontos, a turisták szempontjából azért nem annyira látványos. A Hauptwache egy nagyon forgalmas tér Frankfurtban, azért kapta a nevét, ugye ez azt jelenti, hogy főőrség, mert hogy a közepén csendőrség meg börtön is volt, és az a központi épület a mai napig megmaradt, és hát újjáépítették persze ezt is, ma kávézó egyébként, és itt meg lehet kóstolni a helyi cappuccinót. Goethe szülőházát még sokan megnézik, mert hogy 1749-ben itt született a híres német költő író. A régi opera Frankfurt első operaháza volt, ennek még látványos, klasszicista stílusú hatalmas épülete olyan, hogy mindenképpen megér egy fotót. Az új opera már szerintem nem annyira látványos, ellenben azt mondják, hogy Európa talán legszínvonalasabb operaháza a milánói mellett, bár szerintem sokkal szebb azért mindegyiknél a budapesti. A tőzsdepalota előtt egy szoborcsoport áll, egy medvét és egy bikát ábrázol, ezek a frankfurti pénzpiac szimbólumai. Míg New Yorkban a bikával fotózkodnak sokan, itt a medvével meg a bikával nagyon sokan. A felhőkarcolók pedig tényleg olyanok, hogy meghatározzák a nyugati rész a Westernnek az arculatát. Van egy 259 méter magas, hatalmas felhőkarcoló, a Commerzbanknak a tornya. Akkor van a Messeturm, a vásártorony, ami hosszú ideig Európa legmagasabb toronyháza volt. A Western Tower, az 208 méter magas felhőkarcoló, de van az antennával együtt 240 méteres Main Tower. Aztán van a Trianon felhőkarcoló, ami 186 méter magas és háromszöglet alakú, és van az ezüst torony, ami a Dresdai Banknak a toronyháza, a Német Banknak, meg egy ikertornya van, ugye ez a Deutsche Bank Zwillingstürme, és van még egy új felhőkarcoló is, a Skyper. Keverednek a német meg az angol elnevezések, nagyon sok felhőkarcoló van, úgyhogy van miből válogatni, hogyha valaki ezeket fotózgatni akarja. De ha már a tornyoknál tartunk, akkor érdekes még az Európa torony is, bár ez jóval kijebb van ezeknél a városrészeknél, még a West Endhez képest is egy kicsit odébb, meg hát abszolút nem a városközpontban van. Állatkertet is találunk Frankfurtban, az is érdekes, de van egy nagy növénykert is. Az Európa toronyról talán még kicsit visszatérve, hogy mint mondta, ez nem pont a nyugati, a West End részben van, hanem annál egy kicsit északabbra. Ez egy tévétorony egyébként, és 337,5 méter, nagyon-nagyon nagy épület, úgyhogy Spárgának hívják a helyiek, mert szerintük Spárgára hasonlít. Minden esetre az épületeket, a múzeumokat látogatva azért azt kell mondanom, hogy Frankfurtban van mit csinálni, bár turisztikai szempontból Münchenhez az itteni fesztiválok, meg az itteni látnivalók, meg a múzeumok világa szerintem nem mérhető, ellenben egy olyan gazdasági központ, ami nagyon sok magyarországi üzletember számára szinte kihagyhatatlan. Hölgyeim és uraim, búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes rádiózást, viszonthallásra!